Az ige, amellyel Urunk az imént elhangzottakon túl a szívünket keresi, a mai napi újszövetségi szakaszban van megírva, Lukács evangéliuma 15. fejezetében a 17. verstől a 20. vers első mondatáig. Tehát a Lukács evangéliuma 15. részének 17. és következő versei a tékozló fiúról szóló példázatnak egy részlete. Ekkor a fiú magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, időnként bizonyos körökben felmerül az a kritika a keresztény egyház szolgálatával kapcsolatban, hogy valamiféle kánaáni nyelven beszélnénk, és hogy ezért nem értik meg a széles tömegek Jézus Krisztus evangéliumát. Hát ez nem egy modern dolog, már Dietrich Bonhoeffer a 20. század első felében ezzel kísérletezett, hogy tudna-e vajon úgy evangéliumot átadni, hogy a megszokott és hagyományos szavakat, kifejezéseket egyszerűen kihagyja, kicseréli másra. Hát, amint látjuk, a mai helyzetet nem járt sikerrel, pedig ő aztán már egy igazán mindenre elszánt hívő ember volt, akinek teológiai tudása és nyelvi ismerete is volt ahhoz, hogy egy ilyen vállalkozást a maga részéről sikerre vigyen, mégsem sikerült. Az a nagy helyzet, hogy minden szakterületnek megvan a maga szaknyelve. Meg kell tanulni a focistának, hogy mit jelent a les vagy az öngól. Meg kell tanulni a szakácsnak, hogy mit jelent a rántás vagy az élesztő. Aki elmélyed valamelyik területen, az meg is tanulja ezeket. Pontosan ugyanígy van ez a hitnek a fogalmaival is. A Bibliában nem történik más, mint ezeknek a fontos kifejezéseknek, fogalmaknak az elmagyarázása. Nem lecserélni kell őket, hanem megtanulni, megérteni. A ma megemlített három példázat így tanít bennünket a megtérésről és az Isten kegyelméről. A megtérés szót a hétköznapi nyelvben valóban nem használjuk már, de elég csak a mai példázatokra gondolni, és már is világos, hogy mit is jelentenek ezek. Mindenképpen érteni kell, mert aki a megtérés szót nem érti, az körülbelül olyan szinten áll a hitben, mintha egy cukrász nem tudná, hogy mi a különbség a cukor és a liszt között, és éppen ezért felváltva használná őket, mert úgy gondolná, hogy a kettő tulajdonképpen ugyanaz. Nézzük tehát, mit akar megtanítani az Úr Jézus a megtérésről, az elveszett jó és drachma, illetve a tékozló fiú példázatával. Ez a három példázat itt Lukács evangéliumában nem véletlenül következik egymás után, ugyanis egy trilógiát alkotnak ezek hárman. Azt is tudjuk, hogy az Úr Jézus miért mondta el őket. Noha a vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt, de a farizeusok és az írástudók így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához. A hivatalos személyek nem örültek annak, hogy az Úr Jézus viselkedése a kegyelmet hirdeti, nem pedig az általuk tanított merev szabályokat. Egy korabeli zsidó ember úgy gondolkodott, hogy vannak igaz emberek, akiknek nem kell megtérniük és nem kell bűnbánatot tartaniuk, mert ők jók. És vannak a többiek, akiknek viszont bűnbánatot kell tartaniuk. Ők az emberek cselekedeteire tették a hangsúlyt az Istennel való kapcsolatban. Mit teszek én, az igaz, és mi az, amit nem tesz meg a bűnös? Így hát mindig lenézték azokat, akik nem tűntek olyan igaznak, mint ők. Ezért magyarázta el nekik az Úr Jézus a kegyelem működését a megtérésre nézve. Az első pontunk arról fog szólni, hogy kiket keres az Isten. A második arról fog szólni, hogy hogyan keres bennünket az Isten. A harmadik pedig, mert két oldala van ennek a dolognak, arról fog szólni, hogy mit tehetek én. Kiket keres hát Isten? Az elveszett juh példázatában arról van szó, hogy egy pásztornak a 100 juhából mindössze egy hiányzik, mert elveszett. Ez nem a pásztor hibájából történt, teljesen életszerű, egyszerűen megesett. De amikor észrevette, elindult, hogy megkeresse. A drachmát kereső asszonynál a tét már nagyobb. A pásztor 100-ból egyet keres, az asszony 10-ből egyet. Tehát a vesztesége éppen a 10-szerese a pásztorénak. A pásztor nyájában még van 99 ugyanolyan bárány, de neki az az egy, az elcsatangolt is fontos. Ugyanez a helyzet az asszonynál is, csak ott még jobban látszik a fontosság. A 10 drachma ugyanis nem arra utal, amit elsőre gondolni szoktunk erről. Ez nem a koszt pénze az asszonynak, hanem a hozománya, egy jelkép. Az ókorban nem karikagyűrűt hordtak, hanem fejkendőbe vartak néhány összefűzött pénzdarabot, és ezt őrizték, mint jelképet. Ez a lánc volt a család egységének, a házasság felbonthatatlanságának a jelképe, mint manapság a karikagyűrű. A példázat szerint ebből veszett el egy. Ezért akarta az asszony minden áron megkeresni. A vesztesége valami hasonló lehetett, mint amikor valaki elhagyja a karikagyűrűjét. Meg kell találni. Mert ha nincs meg, annak üzenete van, hogy nem fontos már a kapcsolat, az egység. Ezért keresi hát az asszony, nem pedig a vagyoni értéke miatt. Mind a kettő a sajátját keresi, azt, ami valamikor az övé volt, hozzátartozott, de elveszett. Meg akarják találni, hogy újra teljes legyen az egység, a nyáj. Minden példázatnak van valamiféle értelme, üzenete, amit a képeknek a megértése, megfejtése után lehet felfedezni. Tehát itt arról van szó általános értelemben, hogy valaki keres valamit vagy valakit. Vajon ki és kiket? Nos, a kereső nyilván az Isten maga, a keresettek pedig mi emberek vagyunk. Emlékezzünk csak vissza, ez a két példázat a farizeusok és vámszedők zúgolódására válaszul hangzott el. Ők ugyanis úgy gondolták, hogy az elveszettek nyugodtan maradjanak csak elveszve. Nem fontosak, nem hiányoznak senkinek. Így tudták nyugodt szívvel kitaszítani a társadalomból például a vámszedőket. A Lukács 18-ban olvasunk majd nem sokára róla. Vagy éppen a súlyos betegeket, a János 9-ben van erről szó. Vagy éppen a nem zsidókat. Hiába akart volna ezek közül néhány megváltozni, nem volt számukra hely. Viszont mit üzennek ezek a példázatok? Azt, hogy ez nem jó gondolkodás, hogy az Isten nem így tekint a világra. Neki mindenki fontos. A legbűnösebb is, a legelárultabb is. Az is, akit az összes többiek nem akarnak befogadni. És az is, aki már senkiben sem tud megbízni. A teremtés okán mindannyian Istenhez tartozunk, Isten a maga képére teremtett meg minden egyes ember. Ez azt jelenti, hogy az egész teremtésben egyedül mi emberek hasonlítunk rá, a fia a mi természetünket vette magára. Szoktam az egyértelműség kedvéért a konfirmáló fiataloknak így fogalmazni, hogy az embernek a teremtett világban nem a majom a legközelebbi rokona, hanem az élő Isten. A majmokhoz nincsen semmi közünk. Krisztus a mi természetünket vette magára, a teremtésben egyedül mi emberek hasonlítunk az Istenre. Neki tehát minden egyes ember fontos, nem csak azok, akik magukat fontosnak tartják, hanem az összes többiek is. De hát nagyon hajlamos a mai ember is válogatni. A gazdag, a nagyszájú, a befolyásos, a szép mindig többet érdemel, mint az összes többiek. Különbséget teszünk, és még meg is magyarázzuk, hogy ez jó döntés, hogy igazunk van. Pedig nincsen, mert az Isten előtt mindenki egyformán fontos, amíg a világon él. Ő senkit sem akar elfelejteni, vagy veszni hagyni. Azt is keresi, akit a környezete már reménytelennek lát. A példázatok válasza tehát az első kérdésünkre, arra, hogy kiket keres Isten, ez. Nincsen reménytelen ember. Az Isten mindenkit keres, és mindenkihez van jó szava. Azt szeretné, ha mind megtérnénk hozzá, ha az övéi közt lennénk testileg, és lelkileg a hitben egyaránt. Na de hát említ az Úr Jézus itt a pásztor példázat végén egy ilyet, hogy nagyobb az öröm egy megtérőn, mint 99 igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Hát ugye a jól vájt református fülünk itt azonnal hallja, hogy na ez egy érdekes kérdés, hát mi az, hogy valakinek nincs szüksége megtérésre? Van olyan? Természetesen nincsen. hiszen nincs bűntelen ember ezen a világon. Amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy nagyobb az öröme egy bűnös megtérése miatt, mint 99 igaz miatt, akkor nem erre gondol, hogy valakinek nem kell megtérni. Csupán arra szeretné figyelmeztetni ezeket az öntelt farizeusokat és írástudókat, meg mindenki mást is, aki olyan nagyon szereti magát, másokat meg lenéz, hogy Isten az igazi változásnak örül. Nem pedig a megszokások által uralt szürke vallásos életnek. Ezért számítottak az Úr Jézus számára is kívánatosabb társaságnak az iránta érdeklődő vámszedők és paráznák, mint a zúgolódó és magabiztos farizeusok, akik mindig az igével foglalkoztak ugyan, de mégsem engedték magukat megérinteni. Mindenkinek kell tehát a megtérés. De vannak, akik ezt már Isten segítségével belátták, és vannak, akik Istennel együtt sem tudják ezt felfogni vagy elfogadni. Azt hiszik, hogy ők jól vannak úgy, ahogy vannak. De ennek a viselkedésnek nem örül az Isten, hanem az igazi változásnak örül. Az a megtérés, a hazatérés. Hiszen régen ezt a szót arra használták, mikor valaki elutazott, és aztán visszatért az otthonába. Arra mondták azt, hogy megtért. Vagy amikor valaki meghalt, akkor is ezt mondták, hogy megtért a mennybe. Tehát, hogy oda ment, ahol most éppen ő van a mennyországban. Tehát ezt jelentette ez a szó eredetileg, és itt is erről van szó. Meg kell térni az Istenhez. Na aztán hogyan keres bennünket az Úr? Nagyon szívet melengető az első kijelentés, hogy az Isten egyetlen emberről sem mond le. De még szebb az, amit a második kérdésre elmondhatunk. A pásztor és az asszony is nagyon kitartóan, céltudatosan és eredményesen keres. A pásztor nagy utat tesz meg, nem sajnálja a lábát, az idejét, még a nélküle maradó, biztonságban lévő 99-et sem. Megy, amíg meg nem találja az egyetlen elveszettet. És ha megtalálja, így olvassuk, felveszi a vállára, örömében hazamegy, összehívja a barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Milyen gyönyörű dolog ez, hogy örömében veszi a vállára azt a jószágot. Visszatalálni képtelen, állapotától halálra rémült az ilyen állat, máshogy nem is lehet megmenteni. Az örömből, a szeretetből fakad, mikor meglátja, már nyúl is érte és veszi a vállára. Ő erre is kész. Azt teszi, amire a másiknak szüksége van. Nem prédikál, nem kér számon, hanem örömmel a vállára vesz, amikor megtalált. Hát így szeretne az Isten hordozni minden magányos, fájó és csalódott szívet. Ahogy a bárány nem tudja megmenteni magát, nem talál vissza a nyájhoz, éppen így nincs menekvés Krisztus nélkül egyikünknek sem. Csak vele. Abból pedig, hogy örömét még másokkal is megosztja, az derül ki, hogy nem kényszerből, nem kötelesség tudatból, és nem is anyagi érdekből cselekszik. Amit tesz, az kizárólag szeretetből, együttérzésből fakad. Ez a pásztor őszintén belegondol, hogy mit érezhet menthetetlen helyzetében az az elveszett, az a másik. És ez az együttérzés hajtja. Meg kell mentenem a szenvedésből, a kilátástalanságból. Az asszony pedig azzal az érzéssel keresi a drachmáját, hogy nem teljes a közösség, míg nincs meg mind, ami oda tartozik. Ez egy szegény asszony, ezt lehet tudni a 10 drachmából, ami mindösszesen 10 napi napszámnak az összege. Ráadásul úgy van írva, hogy lámpást gyújt a kereséshez. Nem éjszaka keres, hanem abban a korban a nagyon szegény embereknek a házán még ablak se volt, csak egy picike kis kocka, szinte egy üreg, amiben éjszakára be lehetett húzódni. Aztán kisöpör minden, gondosan keresi azt az egy elveszettet, így írja Lukács, míg meg nem találja. És amikor megleli, ő is megosztja az örömét a barátnőivel és szomszédasszonyaival. Nem félelemből cselekszik. Hiszen ha félne a férjétől, hogy mit fog neki mondani, hogy asszony, elhagytad azt az egy drachmát, hát akkor nem hirdetné ki egy ünnepséggel, hogy elhagytam, de megvan. Nem fél. Szeretettel ragaszkodik. Elszántan keresi a hiányzó érmét. Semmi sem túl drága neki, mindent félretesz, hogy megtalálja azt az elveszettet. Ennek a kereső gondos asszonynak az a jelentése, hogy Isten mindenkit megkeres, hogy a legkisebb is fontos a számára. A te szívedet is keresi. A különös és az általános kijelentéssel. A kijelentés az itt ugye Istennek az igéjét jelenti, nem nyelvtani értelemben használjuk. A különleges kijelentés az Úr Jézusnak a személye, a Biblia, illetve a biblikus ige hirdetés, a prédikáció. Az általános kijelentés pedig a természet, a történelem és a lelkiismeret. Keres tehát az Isten egy szép felhő, hegy, állat vagy növény látványával. Nem lehetséges, hogy ezek maguktól jöttek létre. Aztán keres az élet és a halál kérdéseink keresztül is, mert ez is a természetünk köz tartozik. Miért élek? Mi a halál? Aztán azon át is keres bennünket, a történelemre gondolok, ahogyan a gonosz végül mindig elnyeri méltó jutalmát. Hol van ma már a náci Németország, vagy a vörös Szovjetunió? Pontosan ott, ahol a Római Birodalom, vagy Napóleon hódító Franciaországa. Nem engedi meg az Isten, hogy a gonosz vég nélkül uralkodjon. Előbb-utóbb mindig rossz vége lesz a gonoszkodásnak. A harmadik csatorna pedig a lelkiismeret. Ez gyakran szólal meg, és mindig valami jobbra szeretne elvezetni, mint amit tettünk. Segít nekünk együtt érezni másokkal, vagy legalább utólag megbánni a rosszat. Ezek tehát mind lehetnek Isten keresésének, szólongatásának az eszközei, helyszínei. Mindezekkel arra hív, hogy a különös kijelentéshez menjünk közelebb. Hogy legyünk részesei a Jézussal való találkozásnak, az ige hirdetés, a Biblia olvasás közösségének. Végül néhány szó arról, hogy mi a mi dolgunk, ha már az Isten keres bennünket. Két példázattal is elmagyarázta az Úr Jézus hallgatóinak, és most nekünk is, hogy az Isten kegyelmezni akar, azért, mert együtt érez az elveszettel, és meg akarja menteni. De kitér arra is, hogy mi a megtalált embernek a feladata. Hogy hogyan is lesz abból, hogy az Isten keres engem, az én odafordulásom ő hozzá. Hogyan is lesz ebből megtérés, oda menés, oda térés, visszatérés az Istenhez? Erről pedig a tékozló fiú példázata tanít, amely bizonyára nem véletlenül már a harmadik vasárnapon kerül itt egymás után elő közöttünk. Egy kis részt olvastam most fel belőle. Azt, amikor a fiú bűnbánatra jutott rettenetes körülményei miatt. A tervét, hogy hazamegy, végre is hajtotta. Valóban felfogta tehát, hogy atya nélkül elveszett, és azt is megértette a szívének minden érzésével, hogy milyen rosszat tett, mikor előre kikérte, majd eltékozolta az örökséget. Nem az éhség vitte őt csupán haza. Kiderül abból, amit mond, hogy vegyél csak a béreseit közé egynek. Nem az éhség viszi haza, őszintén bánja, fáj neki, égeti őt az, amit elkövetett a családja ellen. Az első két példázatát azt mutatta be ebben a trilógiában, hogy mit tesz az Isten. Keresi az elveszettet, mint a pásztor a juhot, vagy az asszony a mátkapénzt. Ez a példázat azt mutatja be, hogy mi az ember lehetősége és kötelessége abban az esetben, ha az Istennel összetalálkozik. Az a kötelességünk, hogy vele felismerjük saját elveszett, de benne mégiscsak megmentett voltunkat. Nem szépítem, nem magyarázkodok, hogy más még rosszabb, vagy hogy a körülmények áldozata lettem. Testvérek, mindig mindenkinek van magyarázata a saját tévedéseire, a saját bűneire. Jól lehet ezek a magyarázatok még jogosak is a saját szempontból. Viszont amíg magyarázkodsz, addig nem tudsz elindulni az atyai ház felé. Oda ugyanis csak azzal az őszinte beismeréssel lehet elindulni, amivel a tékozló fiú, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Szívesen leszek a legkisebb is, csak hadd lehessek ott, ahol te vagy. Hadd lehessek itthon veled. Ez a megtérés, a hazatérés. Igen, az Isten azokat menti meg, akik megmenthetők. Akik annyit csalódtak már magukban, hogy már nem mernek magukban bízni. Azokat menti meg, akik értik, nagyobb az ellenség, mint az emberi erő. Azokat menti meg, akik nem akarnak elveszni. Mindegy, miről kell lemondanom, de az Isten közösségébe akarok kerülni, nem akarok elveszni. Nem folytathatom, nem folytatom azt, amit eddig tettem. De kész vagyok más lenni. Olyan, akit az Isten megtalált és hazavitt. Nem pedig egy kallódó, vaksi, magabiztos ember. A tékozló fiú hazatért, mert rájött, hogy mit adott és mit jelent számára az atyai ház. A megtérés ez. Elfogadni, hogy ott még mindig várnak, hogy helyem van, de meg kell változnom Isten szerint. Annak hangsúlyozására, hogy miért a Krisztus elfogadása, az őszinte bűnbánat a megmenekülésnek az egyetlen útja, szeretnék még egy nagyon elgondolkodtató, kitalált történetet megosztani a testvérekkel. Én Wilhelm Buschnál olvastam, de nem sikerült ráakadnom erre a könyvre, ő így hivatkozik rá, hogy írt valaki, gondolom németül egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Levelek a pokolból. Ebben a saját elképzeléseit írta le a szerző a kárhozat helyéről. Kicsit olyan ez, mint a Dante isteni színjáték, csak ugye 7 vagy 6 évszázaddal később. Az egyik történet így hangzik, a pokolról szóló jelentés. Vándor halad át egy végtelen sivár pusztaságon. Mindenfelé embereket lát üldögélni. Gyötrődő arcuk teljes tanácstalanságról árulkodik, mintha minden erejüket összeszedve töprengenének valamin. Meg is szólítja hát őket, mind gondolkodtok? Egy néven, hangzik a válasz. Miféle néven? Hát éppen ezt nem tudjuk, ezért vagyunk boldogtalanok. Hogy? Gondolkodtok egy néven, és még azt se tudjátok, hogy kié? Ezt nem értem. Ó, csak annyit tudunk egész homályosan, hogy van egy erős, egy csodálatos, egy dicsőséges név. Ha kimondanánk, megmenekülhetnénk innen a pokolból. Életünk idején hallottuk ezt a nevet, de nem törődtünk vele. Most pedig képtelenek vagyunk rájönni. Nem tudnád ezt a nevet megmondani nekünk? A szerencsétlenek a vándorba kapaszkodnak, esdekelnek, könyörögnek. Így hát a vándor megszólal. Jézusra gondoltok. De bármilyen világosan beszél, úgy tűnik, mintha az elkárhozottak nem értenék. A vándor végül már olyan hangosan kiabál a négy égtáj felé, hogy olyan a hangja, mint az orkán üvöltése. De így sem értik. Nincs érzékük többé az egyedül üdvözítő nevének meghallására. Mert már túl késő. Kedves testvérem, az Isten téged is keres. És akit keres, azt meg is találja. Nem lehetséges, hogy rólad megfeledkezik, vagy kihagy, vagy úgy átlép rajtad. Téged is keres, és meg is talál. A kérdés az, hogy ezt a kegyelmet elfogadod-e tőle, vagy az, hogy engeded-e, hogy másokkal is olyan kegyelmes legyen az Isten, mint amilyen veled. A mennyek országában egyetlen bűnös megtérése igazi ünnep. És azért megpróbálhatjuk elképzelni, hogy milyen az, amikor a mennyek országában van ünnep. Ekkora nagy dolog a megtérés. Egyetlen egy embernek a megtérése. És a javát az Isten végzi el azzal, hogy ő maga bemutatkozik nekünk, hogy kijelentést ad, hogy megkeres, hogy szólongat egy sor módon mindannyiunkat. És még ő örül, ha válaszolunk, és még ő örül, ha segíthet. Ilyen nagy szeretetet nem szabad visszautasítani. Fogadd be az életedbe a megváltót, hogy ennek a csodálatos megmentőnek a neve ott lehessen a szívedben most és az örökké valóságban. Ámen.